Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés titkos szavazáson 138 igen szavazattal, 6 ellenében Zonnefen Pált, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját választotta meg alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, szinte nincs is olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezetik továbbá a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 000 gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője többek között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszeráfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatásra kapja meg az összes gyerek. Bóka János, a Fidesz új frakció vezetője szintén a be nem tartott választási ígéreteket kérte számon. Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik, ez bűncselekmény, írta Orbán Viktor a Facebookon. Személyre szabott visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, sorolta a volt miniszterelnök. Kivonult a Fidesz és a KDNP, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tájtól, megvonta tőle a szót. Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és azokat le is akarták foglalni, jelentette be Bóka János az országgyűlés ülése alatt tartott rendkívüli tájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balástól, ami miatt tehát a Fidesz és a KDNP ki is vonult az ülésteremből. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint a találkozón védelmi és gazdasági együttműködésről volt szó. A megbeszélésen részt vett Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölt a vidék és településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik. Franciaországot is újabb hőhullám éri el, közölte a francia meteorológiai szolgálat. A várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. Spanyolországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársait a hétvégén 7 alkalommal riasztották, közölte a Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. 12 embert kellett kimenteniük a Balatonból. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén délután, letört ágakat, kidőlt fákat távolítottak el, közölte a katasztrófavédelem a honlapján. Hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett. Végül az időjárásról, általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhűvel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható a hét második felétől, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Ennek a távlati jóslatokban sem látni a végét, híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Egy kortárs költőt szeretnék bemutatni, Malejko Norbert Hegymégy című kötetét. Egy kiegyensúlyozott, önazonosságra törekvő költő verseit olvashatjuk ebben a kötetben. Mégis rendkívüli érzékenység, lelki finomság, elegancia tükröződik költeményeiben. Malejko Norbert lírája nagyon mély, őszinte szembenézés a sorssal, önmagával, a természet imádatával, a benne rejlő istenélménnyel. Ő az a ritka művész, aki remekül érzi magát a világban, nem bántja, nem üldözi semmi és senki. Lelkének csak a művészi kifejezés, a tökéletességre való törekvés az irányadója, hajtóereje. Különös sugallatként kerül ihletett állapotba, miközben a gyakorlati életben is tökéletességgel, otthonosan és elégedetten mozog. Mérnök közgazdász, egyetemen tanulta puszta érdeklődésből a pszichológiát feleségével. Kreatív írásszakon végzett a Miskolci Egyetemen. Rendszeres kultúrafogyasztó és teremtő, alkotó ember, egy megértő és művelt családban. Baráti köre is írókból, költőkből áll. A kötet versei többnyire rövidek, s finom remegések az erőm, ahogy Adi ír magáról. Váratlan csattanóval vagy szellemes gondolattal ér véget ez a kifinomult ízléssel rendelkező líra alkotásonként. Hegymégy című verse így hangzik. Tudjátok ti jól, mélység van bennem, ősi félelem csillog szememben. Adomány és átok a hegymélyén élni, lejjebb és lejjebb, míg van mit remélni. 22 költő ihleti meg a Lobbanások ciklusában, ők adnak filozófiai témát a költőnek. A Szerelmesek című vers ihletője Octavio Paz. Szerelmesek. A hajón apám és anyám kézen fogva ülnek. csöndben vannak, csókolóznak. A partra ködalakok gyűlnek. A tengerparton te és én kézenfogva megyünk, beszélgetünk, csókolózunk, erdő felé vetül árnyékunk. A fiam és egy lány kézenfogva futnak a réten, nevetgélnek, csókolóznak, fölöttük sirályok, tenger fölé érnek. Az Őrizd meg magadban mélyen című vers is lehelet finom megfogalmazása az örök szerelemnek. Tóth Árpádnak is tetszene ez a hitvesi szerelem. Őrizd meg magadban mélyen. Őrizd meg magadban mélyen, nem zárkózom el előled, csak te zárhatsz be engem. Fogaim vacognak, látod? Reszketek, didergek. Fázol? Itt a kabátom, mint magányos bolygó keringek körülötted, nézlek, akár a sötét az űrfényt, részegülve. Beágyazom lélegzetedet, finom mozdulataidat, szárnyait szövi az éj, közben remegve alszunk ebben az örök takaróban. Borzongás. Ott álltunk, felhőbe kapaszkodott a sziklatestű öböl suttogás. Aztán a fénysugarat rabul ejtette a hullám elragadtatás. Tenger az égbe, kezet kezembe forrott, alkonyodott. A jövők is egyedi perspektívát fogalmaz meg, hiszen a hazaszeretet és az anyaszeretet montírozódik egymásra a költő kedvességével. Jövök. Anyu, ha éhes voltam, etetett. Elbújtam, egyetlen volt, aki keresett. Csillagtalan éjjel lakás melegében, ha sírtam, még jobban szeretett. Az óceán könnyű habja ring. Képzeletben felhőbe kapaszkodom, ráfekszem, úgy pattogok Európa sziklás partjai felé. Újra otthon vagyok. Völgyek, hegyek, patakok ontják körém a káprázatot. Magyarországra értem. Széles utakon lábam visz egyre. Szemét keresem. Nézek körbe. Ő mindig vár. És várni is fog. És én jövök, hogy megszorítson. A körvonal és a talán című vers is nagyon szellemes bölcsességet fejez ki. Körvonal. Elmorzsálod kincseit, kiürül a kamra, benyitsz az ürességbe, szemben állsz magaddal. Sötét verdes a falakon elfutó illatok égnek, korhadó polcokon semmi, szétfoszlik a széle. Talán. Talán eltűnök egyszer innen is, s itt hagyok minden gyermeki gondolatomat. Árva testedet magamhoz nem szorítom. Kezedet se rakom szívemre többet, fáradó lábnyomom marad legtovább, egy csöndes délután, vén bükkösök útján, az eső végleg eltapossa majd. Talán eltűnök egyszer innen is, mintha korán dolga végezetlenül illene elhagynom ezt a világot. Úgy teszek, mint akinek sok dolga van, akit annyira várnak, pedig bűnben üzve menekült, akit a félt vágyott más világ szült. Hosszú álmos ködben felivódik hörgő csöndű aszott testem, felettem csillagok égnek, lelkem tavára madarak gyűlnek, szabadok. Két szót vett kölcsönbe Malejko Norbert József Attilától, a Talán eltűnök hirtelen című versből. A költővel történt levelezésemet ismertetem most. Mikor szólalt meg benned először a költő? Malejko Norbert válasza. 13 éves koromban egy gyermeknyári irodalmi táborban. Szegeden vettem részt. Délelőttönként költőkkel, délután prózaírókkal találkoztunk, itt írtam először kalligrammákat, képverseket. A Folyómban tenger címmel jelent meg egy éve az előző verses köteted, amelyet szintén a Parnassus kiadó jelentetett meg. Kapdebő Lóránt írta az utószót, amelyből idéz a költő. Már az első mostrát kézbe véve megéreztem, valódi költő küld számomra misztikus üzeneteket. Egyre jobban kidolgozottabbakat. A világot olyannak látva érezve, mint amilyennek én is érzékelni szeretném. És furcsán, olyan módon megformálva a világba szakadt létezésünket, miként akkoriban magam is kezdtem a versekben a létértelmezést elfogadni, majd keresni. A materializmusban a spiritualizmust megtalálni. Hogyan kerültek a verseit hozzá, kérdezem én. A válasz a következő. Közel 10 éven keresztül évente 2 alkalommal küldtem el Kapdebólórának a verseimet. Húsvétkor és karácsony előtt. Időnként találkoztunk. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a kötethez utószót írt. Ő volt az egyetlen, aki ismerte az összes versemet. Egyszer arról beszélgettünk, hogy ma milyen kevés verset olvasnak az emberek. Viccesen megjegyezte, téged legalább én olvaslak. Verseimben a tőle kapott tudás is benne van. Ki írta a 2 kötet főszövegét, kérdeztem. A folyomban Tenger című kötet főszövegét Serfőző Simon. A hegymély főszövegét Fecske Csaba költő írta. Megtiszteltetés számomra az írásuk, barátságuk, hogy ismerik és elolvasták a verseimet. Beszélgetéseink során gazdagították verstani és gondolati világomat, látásmódomat. Hogy látod a környező világot? Kérdeztem én. Életbe ágyazottságunk elég ok arra, hogy az ember elbizonytalanodjon, és folyton kapaszkodókat keressen magának a világban. A válasz nélküli kérdések mérhetetlen szomorúságot és fájdalmat okoznak az embernek. A nagy rejtély részei lettünk. Ott állunk a színpadon, fogynak a szereplők, újak jönnek, és egyszer mi is sorra kerülünk. Nem találkoztam még boldog emberrel, de az emberek fájdalmát mindig is éreztem. Megérkezünk, aztán elmegyünk. Vajon kik lehetünk? Írtam egy versben. Sérültek vagyunk mind, ugyanakkor igazságtalan lenne, ha a lehetőségeinkről nem beszélnénk. Képesek vagyunk szeretni, képesek vagyunk segíteni másokat. Lehetőségünk van emberhez méltó környezetet kialakítanunk, nevelni utódainkat. Sok-sok lehetőségünk van még, a jövőt ezekben a percekben formáljuk olyanná, amilyen lesz, és önmagunkat is. Rajtunk múlik, hogy ez jobb vagy rosszabb világ lesz. Bízom az emberiségben, és reménykedem a következő kor embereiben, hogy megtalálják a helyes döntéseket. Ami rossz a világban, mi tettük olyanná. Amióta élek, nem volt olyan pillanat, amikor mindenütt béke lett volna a földön. Folyamatosan harcolnak, 20-30 országban folyamatosan kihasználják az embertársainkat. Ahogyan a természet felett, uralkodni akarunk mások felett is. A környező világ tele van rossz folyamatokkal. Ez a post-truth kora, ahol a valódi és a hamis hírek egyensúlyban vannak, amikor a narráció jut el hozzánk, nem pedig a valódi hír, ahol a szélsőségek jelenléte túlzott, ahol véleménybuborékokban élünk, ahol emberek halnak meg naponta, és nem teszünk semmit. Ugyanakkor a sok abnormalitás kitermeli saját ellenpólusát, és sorban megoldódnak majd a gondok. Azt tudjuk tenni, hogy összekapaszkodunk, másokon segítünk, ahol lehet és személyes életutunkkal jó példát mutatunk a mikrokörnyezetünknek, hogy lehet helyes értékrend szerint normálisan élni. Ha engem kérdezel, próbálok mindenkit megérteni és elfogadni olyannak, amilyen. Igyekszem kitárt karral középen állni. Önelemzések ezek a művek, Norbert? Kérdezem. A válasz a következő. Az írás előtti pillanatokban nem tudom, hogy mit fogok leírni néhány másodperc múlva. Nincs tudatosság bennem. Egy kiürült állapotban vagyok, amikor nem gondolok semmire sem, figyelek és várok. Aztán áramlani kezdenek a szavak, néha olyan gyorsan, hogy alig tudom leírni őket. Általában meglepődöm, hogy mit írtam. Ilyen szempontból nem mondanám önelemzésnek a verseket. a sorok rajtam folynak át, magukon viselik a mélyemet, számomra is ismeretlen tudatalatti tartalmaimat. Szóval biztosan önelemzések is, önfeltárások. Saját filozófiát alakítottál ki, vagy hatott rád valakinek a szemlélete? Kérdeztem tőle. Malejkó Norbert ezt felelte. Az évtizedeken át tartó olvasás, gondolkodás, az új ismeretanyagok folyamatosan a mai napig formálják szemléletemet. Különböző életkorokban más-más gondolatvilág ragadta meg a figyelmemet. A valamikori sok-sok kérdés, a folytonos elemzés lassan szűnni kezdett bennem. A világ összetört cserépdarabjai összeálltak valami nagyobbá, és ez a kép nagyon szép. Bőven elég ezen csodálkozni, a szemlélődés az, ami megmaradt. Igyekszem nem elköteleződni sehová sem. Szellemi értelemben is folyamatos fenntartásaim és kételyeim vannak. Azt érzem, hogy szabad vagyok. A kötéseimet magamnak választom. Korábban szándékosan, sok éven át nem olvastam verseket, hogy ne befolyásoljanak. Aztán néha pedig sokat olvastam, hullámzik. Amit írok, az előzmény nélküli legyen, amennyire csak lehet. Az utóbbi 2-3 évben nyitottam a kortárs írók, költők felé, és olvasom az írásaikat. Következő kérdésem ez volt. Szerintem 4 fő téma rajzolódik ki a kötetben, gyerekek, szerelem, nosztalgia, természetimádata. Egyetértesz ezzel? A válasz a következő. Nem tudom ezt sem, mint ahogy sok más sem tudok. Tényleg nem tudom megítélni, túl belül vagyok. Az ontológiai létfilozófiai gondolkodást, mint több versem témáját, talán meg lehet említeni. A kötet alaphangja mégis a szomorúság, aggodalom a szeretteidért, saját lelked elemzése. Filozófiai, pszichológiai lírának mondanám, írtam én az interneten. A következő választ kaptam. Az aggodalom, a fájdalom biztosan jelen van. De az öröm, a hála és a köszönet is benne van. Mint egy ellensúlyozza az előzőeket, van egy nagyon mély belső gondolatvilágom, egy személyes megélés, és ezzel egyszerre létezik egy kitágított látásmódom is hatalmas perspektívába. Ez a kettő egyszerre van jelen. Sok dolgot érzékelek párhuzamosan. Mely verseidet emelnéd ki a kötetből, melyeket tartod a legjobb alkotásaidnak? Erre a válasz a következő. Nem az én dolgom ezt megítélni. Értékeli-e a családod a tehetségedet? Kérdeztem. A két fiam és a feleségem is támogató. Örülök, hogy olvassák a verseimet és visszajeleznek. Nem tudom, mit kell érteni tehetség alatt. Magamra sem ezt a szót, sem azt, hogy költő, nem merném állítani. Számomra a költői lét nagy dolog. Majd egyszer valakik eldöntik, hogy az voltam-e. Ki a szívedhez legközelebb álló költő? Kérdeztem. A magyarok közül József Attila. Pablo Neruda tanított meg arra, hogy a dolgok mennyire összefüggnek egymással. Megmutatta, hogy az embernek hol a helye a világban. Walt Whitman számomra a valódi szabadság igaz megfogalmazója. Juan Ramón Jiménez versei a szépség abszolút idáját éreztették meg velem, William Blake föltárta, hogy a szeretet hogyan képes érvényesülni, és Jorge Luis Borges gondolataitól is sok értéket kaptam. Köszönöm nekik, és köszönöm az összes elődömnek, hogy tanulhattam tőlük, és hogy valamikor leírták értékes gondolataikat, és ránk hagyományozták embertársaikra, az utódaikra. Panteizmus és a mindenre kiterjedő szerelem jellemezheti felfogásodat, írtam én. A panteizmust, amely szerint Isten immanenciája az elsődleges, írja Norbert, vagyis hogy Isten abszolút léte azonos a világgal, és az általunk tapasztalható véges és változó újra keletkező valóságot nem Isten teremtő működése hozta létre önmagától különböző valóságként, hanem ez a valóság az isteni lények kibontakozása, mint nézet szemben áll a transzcendenciával, azt gondolom, hogy a két nézőpont párhuzamosan is megfér egymás mellett. Erre jó példa lehet a keleti Vajrayana. panteista szempontból nézve a természeti szépségekre, a növények, állatok működésére és az emberre úgy tekintek, mint amelyek bizonyítékai számomra a magasabb rendű létezésnek, a munkájának vésetei, a jeleit vélem felfedezni minden egyes apró dologban itt a földön. A magasabb rendű valóság létezésében van bizonyosságom. Lehet, hogy teljesen más formában és módon, mint ahogy eddig elképzeltük, de hogy van, abban hiszek. Számomra a nagy boom, a nagy recs tudományos elméletéhez nagyobb hit kellene, amivel nem rendelkezem, írja Malejko Norbert költő. A mindenre kiterjedő szerelem úgy igaz, hogy a tapasztalt világ összefüggéseit felismerve, azok illékonyságát, egymástól való függőségeit elfogadva és tisztelve, ezek bonyolult rendszerében egyetlen apró pontként próbálok azzal a lehetőséggel folyamatosan élni, amire az élő lények közül egyedül az embernek van képessége, és ezt úgy hívják, hogy a rácsodálkozás képessége. A filozófián belül az esztétika a művészet és a természet esztétikájával foglalkozik elsősorban. Ugyanakkor próbálom a hétköznapi élet esztétikájában is megtalálni a szépet és folyamatosan felismerni azt. A rendkívül itt a hétköznapiban felismerni, ahogy Thomas Leddy írja. Azt kérdeztem tőle, hogy egy social media felületen lévő verseidnek 8000 követője van. A verseid kedvelése is rendszeresen 1000 felett van. Versek esetében ezek kimagasló számok. Ki szokta előadni a verseidet az interneten? A válasz a következő. Onnantól, hogy megírtam, a versek önálló életet élnek. Próbálom szabadon engedni őket. Kíváncsisággal és bizonytalansággal figyelem a sorsukat. Izgulok és félek is emiatt. A könyvek és az internet által sokakhoz eljutnak verseim. Öröm, ha valaki úgy érzi, hogy a vers megszólította, és annyira magáénak érzi, tud azonosulni vele, hogy képes elmondani. Az előadó legyen akár egy színész, vagy bárki az olvasók között, van ilyen is, olyan is, megtiszteltetés a számomra. Hasonló, de különleges eset volt, amikor a Rotor zenekar heavy metal műfajban zenésítette meg verseimet. Helyenként saját sorai közé intertextualizálták a verseket. A következő kérdésem ez volt. Olyan érzésem alakult ki, hogy valakihez gyöngét szerelem fűz, akit esetleg elvesztettél. A kérdés első felére igen a válaszom, a második felére nem. Van valaki, akit a főiskolán ismertem meg 19 évesen, és szerelmes lettem bele. Aztán van valaki, aki a feleségem lett, és boldog évtizedeket éltünk együtt. Aztán van valaki, aki a két fiam édesanyja lett. Sorolhatnám tovább. Van valaki, akinek sok ezer arca van, aki mindig mellettem van, miközben óráról órára változik. Én is változom mellette folyamatosan, kísérjük egymást, támogatjuk és segítjük. Most éppen együtt öregszünk. Ennek a sok arcú valakinek időnként írok verseket, és ez az összes arc, amit felsoroltam, egy valakinek az arca. Ő a feleségem. Gondolkodtam, hogy mondjam-e, amit most fogok, de csak elmondom. Egy versben azt írom, hogy őket ott Veronában csak kitalálták. Mi a valóság vagyunk, és megéltük. És azt gondolom, hogy ebben nincs túlzás. Volt, aki azt mondta, hogy időnként nem lehet eldönteni, hogy a vers témája szerelmes vagy istenes vers. A kérdésben szereplő veszteségélmény érzete valószínűleg gyerekkoromból ered. 11 éves koromban édesapám meghalt. 35 éves volt. Akkor sérült az Isten képem is. Időbe telt visszatalálnom hozzá. Vajda János természet lírája jut eszembe a verseidről, kicsit József Attila, és mások is hathattak természetesen, ugyanakkor látszik az eredetiség és a kifinomult ízlés. Írtam én. Erre a válasz. Gyerekkoromtól fogva a természet szeretete jellemez. A magyar irodalomban Áprili Lajosnál és Reményik Sándornál találtam meg ezt a hangot, a természet szeretetének hangját. Általános iskola alsó tagozatában osztályfőnököm túravezető volt, akkor kezdtem el túrázni. Mai napig sokat járom az erdőt, sok versem született a bükkben és a Mátrában. Mit írsz mostanában, kérdezem, mik a terveid? Írok egy gyászév történetét. Közel 100 prózavers született ebben az időszakban. Ezeket javítom mostanában. Az első év édesanyám nélkül. Írok egy idei dél-amerikai utazásomról is. A versek itthon a várakozásban és útközben íródtak. Írók nyomait kerestük a feleségemmel, mint például Borgesét és Cortázarét Buenos Airesben. Hospice címmel most kezdtem el írni egy visszaemlékezést korábbi önkéntes éveimről, élményeimről. Készülök Tatára egy írótáborba, ahová konkrét verseket kell vinni. Még nem írtam meg a 16 soros alexandriai hetest, erre már csak egy hetem van. Fecske Csabával tervezünk egy közös könyvet Színvallás címmel valamikor megjelentetni. Ezt összeállítottuk, Miskolc és a Bükk is szerepet kap majd benne. Végezetül két verset szeretnék még kiemelni, amelyekben tükröződik Malejko Norbert erkölcsi etikai felfogása. A második versben Isten képe, viszonyulása fogalmazódik meg. Ha megbocsátani lehet. Ki fog bocsánatot kérni a háborúkért, az elesettekért, a meggyalázott anyákért, az árván maradt gyermekekért? Ki fog bocsánatot kérni az emberiség vérben ázó teljes történetéért? A föld, amely a tettesek csontjaiból virágot nevel? A szél, amely széthordta bűnös leheletüket? Nem. Ha megbocsátani lehet mindezekért, bocsássatok meg nekem. Magvető. Te, aki elveted a magot, az égre fényt ragasztasz. Elmaradt aratással jelzed, néhány dolgod itt marad. Itt hagyod a fényt, a magba zárt meleget, nézd, erősödik a szár, locsolja égi felleged. Hagyd az erdőt, harkályok zengjenek, téged dicsérnek úgy is fánkopogó seregek. Ha maradhat a rét, a pipacs hogy suhan, virágok, füvek dicsérnek hangjukkal. Uram!
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Bechstein az öregember, akinek nem volt szíve című meséjét, melyet Tóth Levente olvas fel nektek.
Az öregember, akinek nem volt szíve. Volt egyszer 7 testvér, 7 daliás legény. Árván cseperedtek, nem volt húguk, nővérük se, s maguknak kellett bajlódni mindennel a ház körül. Megsokalták már, igen, összetanakodtak, s elhatározták, hogy megházasodnak. Hanem azon a vidéken nem voltak szép hajadon lányok. Előállt a legöregebb testvér. Kerekedjünk föl, testvérek, menjünk messzi vidékre, onnan hozzunk feleséget. Maradjon itt őrizni a házat a legkisebbik öcsénk. Ő se rövidül meg, hozunk neki is menyasszonyt. Hallgattak a testvérek az okos szóra. 6 útnak is indultak, a legkisebbik meg otthon maradt. Mentek a legények, mendegéltek útjukban, sűrű, sötét erdőbe értek, az erdőben egy magányos házikóhoz. Öreg-öreg ember üldögélt a ház előtt, rákiáltott a testvérekre. Merre, meddig vándorok, hová olyan sietve? Eladó lányt keresünk, házasodni akarunk, 7 mátkát kell hazavinnünk, 6-ot magunknak, a 7-ediket pedig a legkisebbik öcsénknek, felelték a legények. Kedves fiaim, kérte őket az öreg ember, egy szál egyedül élek, nekem is kellene asszony a házhoz. Hozzatok egy szép hajadont, nekem is. Tovább mentek a legények, és törték a fejüket. Ugyan, minek szép hajadon ennek a vénséges vénembernek? Nem sokára nagyvárosba értek, s találtak ott 7 hajadon nővért. Szépek voltak a lányok, fiatalok, különbet nem is kívánhattak volna. Feleségül kérték őket. Megkérték a 7-ediket is otthon való öccsüknek. Megtetszettek a lányoknak a daliás legények. Igent mondtak nekik. Felszedelőcködtek, el is indultak hamarosan hazafelé. Megint a sűrű erdőn vitt keresztül az útjuk. Az öreg-öreg ember megint kint üldögélt a házikúja előtt, már várta őket, messziről kiáltotta. Ez aztán a derék dolog, látom, szép hajadont hoztatok nekem. Nem neked szántuk, felelték a testvérek. Legkisebbik öcsénknek visszük, amint megígértük. Lám csak! Nem nekem szántátok. Nohát, szánhatjátok, bánhatjátok, kiáltotta az öreg ember, azzal fölemelte fehér pálcáját, bűvös igéket mormolt, és sorra megérintette a legényeket meg a leányokat. Csak a legifjabb hajadonhoz nem nyúlt. Alig, hogy érintette őket, kővé vált valamennyi. A legifjabb lányt pedig házikójába vezette. Itt ész eztán, gondot viselsz rám, rendben tartod a házam táját. Mit tehetett a lány? Neki látott a munkának. Szívesen tette, mert szorgalmas teremtés volt, csak a szíve sajgott. Nővéreit sajnálta meg a daliás legényeket. Sokat sírdogált magában, s kérlelte az öreg embert, kedzsd életre őket, szegényeket, s bocsáss haza minnyájunkat. Essék meg a szíved rajtunk. Azt mondta erre az öreg ember, hogyan esnék meg a szívem rajtatok, hiszen nincs is szívem? Hát hol van? Kérdezte az ifjú hajadon. Nem kell mindent tudnod, mordult rá az öreg ember. De ha olyan nagyon kíváncsi vagy rá, hát megmondom, ott van az ágytakaróban. Megsajnálta akkor a jó szívű hajadon az öreg embert. Valahányszor távol járt az öreg, szépséges virágokat hímzett az ágytakaróra, hadd örüljön neki az öreg ember szíve. Az öreg pedig csak mosolygott rajta, és azt mondta. Látom, jó szívű teremtés, vagy pedig én csak tréfáltam. Nem ott van a szívem, hanem
hol, apuka?
Ott van az ajtófélfában, felelte az öreg ember. Másnap a jó szívű lány, amint az öreg ember elment hazurról, szedett egy csokor tarka erdei virágot, füzért font belőle, s feldíszítette vele az ajtót. Amikor az öreg ember hazaért, megkérdezte, minek a virág az ajtón. Azt felelte a lány. Hadd örüljön neki, szegény szíved! Elmosolyodott az öreg ember, és így szólt. Derék teremtés vagy, leánykám, de megint csak tréfáltam. Messze van az én szívem, nagyon. Elszomorodott a lány, és kérlelte az öreg embert. Mondd meg, hát apóka merre van, hát ha megkeríthetem. Addig kérte, faggatta az öreg embert, míg az fel nem tárta előtte a titkot. Messze innen, 7 határon is túl van egy elhagyott régi templom. Erős vaskapu zárja. Mély sáncárok futja körül, de híd nem vezet át az árkon. Abban a templomban fel és alá röbdös egy madár, se nem eszik, se nem iszik, csak száldos, szüntelen, s nem foghatja meg senki. Az a madár az én szívem. Elszomorodott a hajadon, hogy nem tehet kedvére az öreg ember szívének. Hosszúk voltak a napok, mert folyton egyedül üldögélt. Az öreg ember naphosszat odajárt. Egy napon fiatal vándorlegény haladt el a házikó előtt. Ráköszönt a leányra, és közelebb lépett, mert megtetszett neki a szép hajadon első pillantásra. Kicsoda vagy, hová, merre tartasz? Kérdezte tőle a szép hajadon. Nagy az én bajom, sóhajtott a legény. 6 bátyám volt. Egy napon felkerekedtek, elmentek menyasszonyt keresni. Azt ígérték, nekem is választanak egy szép lányt. De csak hiába várom őket. Elindultam hát keresésükre. Kedves legény, mondta akkor a lány, egy lépés sem menj tovább, kerülj beljebb, egyél, igyál, aztán majd elmondok mindent rendre. Azzal ételt, italt adott a legénynek, s elmondta neki, hogyan indult a nagyvárosból hazafelé a hat legény az ő hat nővérével. Őt, a hetediket neki szánták legkisebbik öccsüknek. Elmondta, hogy állította meg, hogyan varázsolta kővé mind a többit az öregember, hogyan tartotta őt meg magának. Elbeszélte rendre, és sűrűn hult a könnye. Elmondta azt is, hogy az öregembernek nincs szíve. Madár képében repdes egy régi templomban, ahová nem vezet út, pedig ő csak akkor szabadulhat innen, ha az öregember visszakapja a szívét. Azt mondta akkor a legény, a legkisebbik. Elmegyek, s megkeresem azt a madarat, elhozom akármi áron is. Próbálj szerencsét, kedves legény, bátyáidat, nővéreimet váltod meg vele, s engem is megszabadítasz. Azzal elbújtatta a legényt, mert már esteledett. Másnap reggel aztán, amint az öregember elment hazúrról, föltarisznyált a jó szívvel, és sok szerencsét kívánt neki az útra. Elindult a legény, ment egy jó darabot, hanem akkor megéhezett. Azt gondolta, itt a reggeli ideje. Kioldotta hát a tarisznyáját, s elkiáltotta magát. Kezdődik a lakoma, aki velem tart, szívesen látom. Megszólalt egy hang a legény háta mögött. Hátra nézett a legény, hát egy nagy, veres szőrű ökör állt mögötte, s így szólt emberi hangon. Vendégül hívtál. Szívesen veled tartok. Kerülj közelebb, egyél, igyál kedvedre. Leheveredett melléje az ökör, evett, ivott jó ízűen, aztán így szólt. Köszönöm, legény, hogy megvendégeltél. Ha egyszer bajba jutsz, gondolj csak rám, s én megsegítelek, mondta, s azzal eltűnt a sűrűben. A legény meg visszarakosgatta a tarisznyájába a maradékot, és folytatta útját. Jó darab utat megtett, már delelőn állt a nap. Eszébe jutott a legénynek, hogy itt az ebéd ideje. Letelepedett a fűbe, s elővette megint a tarisznyáját. Kioldotta, s elkiáltotta magát jó hangosan. Itt az ebéd! Szóljon, aki vendégem akar lenni! Megzörrentek a bokrok, s egy vatkan csörtetett ki belőlük, megállt a legény előtt. Ebédre hívtak valakit. Nem tudom, te hívtál-e, s engem gondoltál-e? Tarts velem! Szívesen látlak, egyél, igyál, amennyi jól esik, hívta a legény nyájas szóval. Ettek, ittak, jól megvoltak, íz lett az ebéd mindkettőjüknek. Felállt akkor a vatkan, és azt mondta. Köszönöm, legény, a jóságodat, ha egyszer szükséged lesz rám, csak hívjál, ott termek, mondta, azzal visszacsörtetett a sűrűbe. Felszedelőcködött a legény, megint ment egy jó darabot. Napszállt akkor megint megéhezett, s azt gondolta, jó lenne vacsorázni. Kioldotta hát a tarisznyáját, előszedegette a maradék ételt, italt, és elkiáltotta, vacsorázzék velem, aki éhes, akad itt még harapnivaló. Abban a szempillantásban szárny suhogást hallott, és elsötétedett a föld, mintha felhő árnyéka terült volna rá. Egy nagy griffmadár ereszkedett le a szegény legény mellé, s megszólalt emberi hangon. Azt hallottam, a magasból vacsorára hív vendéget valaki. Jó leszek-e én is? Szívesen látlak. Ennyi van csak, de megosztom veled. Hívta a legény szíves szóval, s jól tartotta a griffmadarat. Megköszönte a griffmadár a vacsorát, s azt mondta. Ha szükséged lesz rám, csak szólíts. S azzal felemelkedett és elröpült. Ej, gondolta a legény, de nagyon sietett. Legalább az utat megmutathatta volna, így sose találok oda a templomhoz. Gondolta, megy még egy darabkát, mielőtt nyugovóra térne. Alig egyet-kettőt lépett, meglátta a templomot. Ott volt előtte, csak a mély vizesárok választotta el tőle, de hidat nem látott rajta sehol. Lefeküdt a legény egy fa tövébe nyugovóra, mert öreg este volt már. Úgy gondolta, jó reggel vág neki az útnak. Másnap reggel, amint a szemét kinyitotta, felsuhajtott. Ej, ha a vereszőrű ökör szomjas volna, kiinná egyszerre a vizet az árokba, s én száraz lábbal átjuthatnék rajta. Még ki sem mondta, ott termett a vereszőrű ökör, neki húzakodott, s inni kezdte a sáncárok vizét. Itta, itta, mind kiitta, s a legény átmehetett rajta. megállt a templom vaskapuja előtt. Nem tudta kinyitni, öles vastag volt a fal, nem tudta betörni. Hú, ha faltörőkosom volna! Talán csak a vatkan agyara törhetné be ezt a falat, mondta magában a legény. Alig, hogy kimondta, ott termett a vatkan, s döfködni kezdte erős agyarával a templom falát. Addig-addig, míg egy követ kifordított belőle, akkor aztán már könnyen rést tágított rajta. Bejutott hát a legény a templomba, s meglátta a madarat. Föl alá repdesett, meg nem ült egy pillanatra se, nem tudta megfogni semmiképpen. Felsóhajtott akkor, volna csak itt a griffmadár, majd a segítene. Nem felejtette a szavát a griffmadár se, ott termett nyomban, s megfogta a madarat, az öreg ember szívét. A legény a kebelébe rejtette, s elindult sietve az erdei házikó felé. Estére meg is érkezett, s elmondta az ifjú hajadonnak, mit végzett. A lány enni-inni adott neki, aztán elbújtatta. Nem sokára hazaért az öreg ember, s alig, hogy belépett, azt mondta a lánynak, olyan furcsán érzem magam, mintha itt dobogna a szívem valahol a közelben. Nem várt tovább a legény, előlépett, s kivette ingéből az öreg templom madarát. Odaállt vele az öreg ember elé. Itt a szíved, öreg apu. Bocsáss, most már szabadon szépséges mátkámmal. Kezdj életre bátyáimat, s a hat ifjú hajadont. Fogta az öreg ember szívét, kebelébe illesztette, s mintha megújult volna. Megölelte a lányt, meg a legényt, s így szólt. Menjetek haza, éljetek boldogan, de előbb gyertek csak velem. Azzal kilépett a házból, fogta a varázspálcáját, megérintette sorra a szürke köveket, s életre keltette valamennyit. Volt nagy öröm, nem győzték ölelni, csókolni egymást. Aztán elbúcsúztak az öregembertől, aki visszakapta a szívét. Hazatértek a házukba, lakodalmat ültek, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este Bechstein, az öregember, akinek nem volt szíve című mesével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, az Isten szeretetről elmélkedik.
Nemrég egy cikkben azt olvastam, hogy közel 3 milliárd forint értékben kelt el egy váza egy árverésen, amely egy szekrény tetején porosodva, szabadon kószáló mocskák között töltötte az elmúlt 50 évet. A kincset tehát fel is kell tudni ismerni, jut eszünkbe a mai Szent Mise olvasmányai nyomán is. És valóban, hiába van ott egy kincs, egy igazi érték az életünkben, ha mi nem veszünk róla a tudomást, nem ismerjük fel. Ezért is olyan példaértékű Salamon király választása, amelyben nem hosszú életet, gazdagságot vagy ellenségei bukását kérte az Úrtól, hanem a bölcsesség adományát. Isten a válaszban a többit is megígéri. Itt azonban nem arról van szó, hogy valami plusz bónuszt is kap Salamon, hanem sokkal inkább arról, hogy a bölcsember életében a többi ajándék is megjelenik. Hosszú élete talán a kevesebb aggódásból, a békésebb világszemléletéből fakadhat, amellyel egységben látja a bölcsember a világot. A gazdagság onnan jöhet, hogy a bölcs nem herdálja el pénzét mindenféle fölösleges dologra, nem keveri össze a csillogást a valódi kincsel, és kevésbé lehet megvezetni ezen a téren. Ellenségei felett inkább erkölcsi győzelmet arat, semmint erőszakosat, vagy csak bölcsességében eljut annak felismerésre, hogy kinek is kell egyedül megfelelni ezen a világon, és már nem zavarják őt mások. Felfoghatók tehát ezek a dolgok úgy is, mint a bölcs élet szemlélet természetes jutalmai. Tudok-e jót, fontosat kérni, olyan alapszemléletet, amelyből magától származnak majd a többi javak is számomra, ahogy Salamon tette? Az igazi kincset azonban nem csak fel kell tudni ismerni, hanem tudni kell érte odaadni mindent. Sokunk élete talán itt fut zátonyra. Megéreztük az igazán fontosat, amiért és ahogyan érdemes lehetne élni, de nem akarunk érte odaadni mindent. Pedig Jézus nyíltan megmondta, hogy nem lehet a világot is megtartani, meg a kincset is megszerezni. mármint az örökkincset. Olyan világban élünk, ahol egyre kevesebben képesek még a felismert nagyobb jóért sem áldozatot hozni. Csak sóvárognak utána, ingyen vagy kampányszerű látvány munkával akarnak csak érte tenni, de nem kitartóak. Akarat gyenge, saját életüket irányítani nem tudó személyek sokassága tengleng a világban. Az ilyennek hiába ad Isten kincset az életében. Az ilyenek még arra sem lennének képesek, hogy elintézzék a Föld megszerzésével járó átiratások munkálatait. Persze sokan most azt mondhatnák, hogy hát sok jó ember van, akinek nem ad az élet kincseket, míg más ingyen élők pedig bővelkednek. Ez igaz, ezen a Földön. A kincset azonban nem csak felismerni és megszerezni lehet és kell, ahogy az imént láttuk, kincset bibliai értelemben csinálni is lehet, ott, ahol addig az nem volt. Szent Pál ugyanis azt mondja, az Istent szeretőknek minden javukra válik. Úgy érzed, csak szenvedés, fájdalom, szerencsétlenség van az életedben? Próbáltál már ezekből kincset csinálni? Úgy tekinteni rájuk, mint lehetőségekre? Hogy az életedben jobban ráhagyatkozz az Úrra, jobban lásd a szépet, a fontosat ezen a világban. Ha elkezded, a végére te is lehetsz az egyik leggazdagabb ember a Földön. Sokszor tapasztalom a mai világban a lelkesedésnek is a hiányát, azt, hogy nem látom a csillogást a fiatalok szemében, és nem érzem azt, hogy valamiért a világ végéig is elmennének. A lelkesedés és annak tudata, hogy létezik olyan jó, amiért érdemes mindent odaadni, az egyik legszebb tapasztalat az életben. Ez ad lendületet a mindennapokban. Ez sarkal bennünket arra, hogy életünk folyamatosan haladjon egy adott irányba. Akinek minden mindegy, vagy aki csak tengleng a világban, tulajdonképpen nem él teljes életet. A tetrekészség azonban önmagában kevés, ha nem tudom különbséget tenni jó és rossz, értékes és értéktelen, követendő és kerülendő dolgok között. Az igazán nagy személyiségek mindig is tisztában voltak ezzel, és hiányosságaikkal Istenhez fordultak, ahogy tette Salamon is, a bölcsesség kérésével. Talán azért nincs lelkesedés a mai világban, mert az emberek nem találnak rá erre az isteni segítségre. Nem tudnak bízni benne. Enélkül pedig tényleg úgy érezhetik, magukra vannak hagyva az élet farkas törvényei közepette. Nekünk, akik felfedeztük ezt az isteni erőforrást, kötelességünk azt mások számára is elérhetővé tenni. Tanúságtételünk hatékonyságának egyik fontos fokmérője lehet az, hogy képesek vagyunk-e magunk körül lelkes, céltudatos és bátor embereket beállítani Isten országának építésébe. Nem abban kellene erősítenünk a jövendő nemzedék tagjait, hogy magabiztosak legyenek, hanem abban, hogy Isten biztosak. Mert amíg a magabiztosságot erőltetjük, olyan képesség kialakítását akarjuk kicsikarni az emberből, amellyel önmagában nem rendelkezik. Az ilyen élet csak öntelt arroganciába vagy kudarcokkal tarkított összeomlásba torkolhat. Őszüleink küldetése ugyanis nem az volt, hogy vegyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, azaz ők döntsék el, hogy szerintük mi a jó és mi a rossz, ahogy az sok mai fiatal gondolja, hanem a szerető Isten bizalmában elfogadják a jó és a rossz isteni meghatározását. Aki rátalál erre a kincsre, felszabadul az alól, hogy mindennek ő legyen a középpontja és mércéje. Miközben igazodik a nála nagyobbhoz, egyre inkább szabadabb és teljesebb életet él. Így válik az Isten szeretőknek valóban tényleg minden a javukra. A mai evangéliumban kétszer is megismétlődik a szófordulat: boldogan elment, eladta mindenét, amilyet csak volt, és megvette. Általában nagyon meggondoljuk, hogy mire és mennyit adunk ki. Az emberek többsége sokáig hezitál egy-egy nagyobb beruházás előtt, hiszen sok pénzről és hosszú távra meghatározó döntésről van szó. A példabeszédbeli földműves és kereskedő viszont egyáltalán nem habozik. Jézusnál azt olvassuk, azonnal cselekednek és mindent odaadnak. Azért a kincsért, amit megtaláltak. Mindannyiunk életében van egy ilyen kincstalálás. Amikor egyértelműen és félreérthetetlenül tudjuk, és nem csak érezzük, hanem tudjuk, hogy itt most valami természet fölötti érték és erő van jelen. Ezek a kegyelmi pillanatok sokszor nagy megrázkódtatásokhoz, néha pedig váratlanul csendes hétköznapokhoz kötődnek. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e kincsek életünkben, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdünk velük, amikor rátalálunk azokra. Ahhoz, hogy valaki kellően talpra esett legyen egy-egy kincs felfedezésekor, olyan életszemlélet kell, ami hosszú távra gondolkodik. Az éretlen, ösztönök mentén vagy hangulati alapon döntő emberek nehezebb helyzetben vannak egy-egy természetfeletti kincs kezelésekor. Mivel a mindennapjaik nem épülnek egymásra, nem mutatnak egy konkrét cél felé, vagy egyáltalán nincsenek egy nagyobb cél vonzása alá rendelve, nem éreznek késztetést arra, hogy halogatás nélkül mindent odaadjanak érte. Csak a jellemes, szilárd értékrenddel rendelkezők tudják olyan rálátással nézni és megítélni életüket, hogy abban kiemelkedjen a kincs a bóvli közül. És csak bennük van akkora vágy, ami kellő akarattá tud válni akkor, amikor mindent oda kell adni valami nagyobb jóért. Tehát senki sem születik ilyen bölcsnek, de bárki elindulhat a bölcsévállás útján. Mindenekelőtt kérni kell a bölcsességet Istentől, pontosan úgy, ahogyan ezt Salamon király is tette. Ehhez persze alázat kell. Olyan lelkület, ami nem tekinti befejezetnek önmagát, és nem gondolja, hogy mindennek ő hozzá kell igazodnia. Aki kéri Isten bölcsességét, abba beleköltözik az Úr, és elkezd működni benne és általa. Az isteni bölcsesség segít nekünk visszatalálni ahhoz a látásmódhoz, amely a dolgokat a maga valóságában, azaz igazi értékében szemléli. Innen pedig már csak egy lépés az, hogy észrevegyük azokat a kincseket, amik mindig is ott voltak körülöttünk és bennünk. A kincs tehát mindannyiunk rendelkezésére áll. Ott van saját földedben és a hozzád közeli kereskedésekben, hogy utaljak a jézusi példabeszédre. Ne csak rövid távú problémáid megoldását kérd az Úrtól. Merj bölcsességet kérni, ami képessé tesz arra, hogy amikor felfedezed a kincset, érte mindent oda is tudj adni.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Isten szeretetről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.